Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Amikor legutóbb nálunk járt, akkor 700 ezer tonnáról volt szó. Ukrán gabona Magyarországon keresztül, vagy Magyarországra. Láttam az adatokat, most már 1 millió tonna.
Hát valóban, hát az elmúlt hónapokban tudtuk fokozni ezt a gabona import mennyiséget, amire a magyar gazdaságnak szüksége van. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen sok-sok irányba sikertörténet, mert egyik az, hogy az ukrán gabona exportjában segítünk, a másik az, hogy a szárazság miatt kiesett termést Magyarországon gyakorlatilag valahogy pótolni tudjuk, és hát ez nem egy olyan egyszerű dolog volt, mert ahogy már korábban is beszéltünk róla, március-áprilisban a nulláról kellett gyakorlatilag felépítenünk ezt a rendszert, és hát itt nem egyik pillanatra másikra tudunk mozdonyokat, vasúti kocsikat, határtechnológiát, átrakót, jogszabályokat módosítani, hanem hát ez azért egy hosszú folyamat volt, amivel elértük azt, hogy a korábbi mondjuk heti 5-6 vonat helyett, most már volt olyan hetünk, amikor 13-15 vonatot is be tudtunk hozni, nem csak gabonával, de például volt olyan hónapunk, és hát azért ezek döbbenetes számok, hogy egy hónapban 5000 darab gabonával töltött vasúti kocsit tudtunk behozni az országba.
A versenyképességről nagyon sokat szoktunk mi itt beszélgetni, ugye, meg a vasúti szállítmányozás lehetőségeiről, nehézségeiről is. Ez a mostani energiaárváltozás, ez mit jelent mondjuk a Rail Cargo életében?
Hát én nem is a Rail Cargo-ról beszélnek, hanem a magyar vasúti áruforrozásban dolgozó vasútvállalatokról, ugyanis nem mint Rail Cargo Hungária próbáltunk föllépni itt megoldások érdekében, hanem a Hungrail keretében képviseltük gyakorlatilag a vasúti áruforrozó cégeket. Hát nekünk igazából az idei évben, már január 1-től megjelent az étlapunkon a keserű leves, ugyanis azokban az országokban, ahol előre megkötötték az áramszolgáltatók, akik gyakorlatilag a vasúti infrastruktúrán keresztül a vontatási villamos energiát biztosítják a fuvarozók számára, ahol előre lekötötték egy évre, ott gyakorlatilag még a tavalyi viszonylag nyomott árakon tudták biztosítani a villamos energiát. Magyarországon nem ez volt a gyakorlat, Magyarországon egy spot piacon történt a
napi-heti ár.
Napi áram vásárolta a szolgáltató ezt a áramot, ez volt a szabály. Korábban ez működött éveken keresztül, sajnos ez azt jelentette gyakorlatilag nálunk, hogy már az év tavaszán 300%-os költségnövekedésünk volt a villamos energián keresztül, ami azt jelentette, hogy a összköltségünkben ez korábban egy olyan 7-8%-ot tett ki, most adott esetben relációktól függően ez olyan 25-35%-ra is fölment gyakorlatilag. Gyakorlatilag ez a villamos energia részarány az összköltségünkben.
Nagyon képlékeny ez a mostani helyzet. Sokkal bonyolultabb lett a világ, mióta utoljára beszélgettünk. Mit mondanak a partnerek? Hol akarnak szállítmányozni? Mert hogy most minden percenként változik. Hát lássuk csak az üzemanyagárakat, vagy lássuk a különböző ársapkákat szerte a világon az energiahordozókra. Most egyébként jó helyzetben lenne a kötött pályás fuvarozás?
Hát én azt hiszem, hogy jelenleg mind a szolgáltatók, a vasúti áruforrozó vasutak, mind az ügyfelek, nem túlzok, hogyha egy kicsit azt mondom, hogy egy kicsit ilyen frusztrált helyzetben vagyunk. A költségeink elszálltak, ezt tovább kell hárítani, az ügyfelek is nem tudnak mit tenni, tehát az ő költségstruktúrájukban ugyanúgy megjelennek ezek a dolgok. Mellette ott tartunk, hogy a vasúti pályaépítések miatt, erről nem is beszéltünk, ugye nagyon sok pénzt öl Európai Unió vasúti pályaépítésekbe, és Magyarországon ugye akkor a Békés Csaba Kürtös, vagy éppen a Begrádi vasútvonal, de Szlovéniában, Horvátországban rettenetesen sok vasúti építés van, emiatt megduplázódott a vonatoknak, a vasúti kocsiknak a futás ideje. Korábban egy 8 nap alatt megfordultam egy gabonás kocsival Magyarországról Olaszországban, most ez több mint 2 hét vagy 3 hét. Tehát kétszer annyi mozdony kell, kétszer annyi vasúti kocsi kell, mozdonyvezető kell, tehát amikor nincs. Odáig jutottunk, hogy a hatékonytalanabb működésünk miatt, nem azért, mert mi rosszak vagyunk, hanem a körülmények. Tehát gyakorlatilag be akarjuk hozni ezt az európai elmaradást, ami a vasúti infrastruktúrában van, és mellett a közúton is ugye nagyon nagy problémák vannak, mert főleg az, hogy ugye Európából az ukrán kamionsofőrök gyakorlatilag elfogytak, mert haza kellett nekik menni. Ez azt jelenti, hogy Európában közúti kapacitás hiány is van. Tehát igazából most olyan helyzetben vagyunk, hogy növelni kell mind a közúton, mind a vasúton. Nálunk sajnos jobban, mert ugye azért ez a 3%-os növekedés a villamos energiában, ez a közúton nem jelent meg a dízel sőt, ugye amikor még először a kamionokra is érvényes volt a dízel sapka, akkor azért az egy lényegesen kedvezőbb feltételt jelenített meg. Tehát gyakorlatilag drágábbak vagyunk, lassabbak vagyunk, és hát szinte odáig jutunk el, hogy örülni kell az ügyfélnek, hogyha tudunk szolgáltatni. Tehát egy nagyon-nagyon nehéz helyzetben van most nem csak a vasúti szolgáltató, hanem a vasúti ügyfél is. Mert nagyon nehéz most tényleg árut fuvarozni, nem csak Közép-Európában, hanem Nyugat-Európában is. És hát, hogyha valaki a nemzetközi sajtót ugye figyeli, hát a német vasút, ami korábban azért egy példaértékű szolgáltató volt, most nem csak azért, mert a DB Cargo 800 millió, 900 millió eurós veszteséget produkál évek óta, de a minőségi mutatói azok gyakorlatilag nagyon-nagyon alászálltak. Tehát Németországban ugyanúgy megjelenik a minőségi romlás a vasúti piacon, mint ami itt Közép-Európában. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy ketté szakadt Európa, csak sajnos nem mi növekedtünk, mi javultunk fel az ő szintjükre, hanem az van, hogy mind Ausztria, mind Németország süllyedt a szolgáltatási szintben most középtávon.
Ennek mi a legfontosabb a következő évben?
Hát én azt gondolom, hogy gyakorlatilag tovább kell folytatnunk a lobbit annak érdekében most rövid távon, hogy a villamosenergia árnövekedéssel kapcsolatban ezt a kompenzációs csomagot a vasúti ipar kapja meg. Az egyes kocsi támogatás, nagyon reméljük, hogy az a tavaly elindított 5 éves program az marad, és ugye ez nem esik semmiféle költségvetési csökkentésnek mondjuk áldozatává, ugyanis irreverzibilis károkat okoznák a magyar gazdaságnak. Mellette van egy csomó olyan projektünk, amivel tényleg előre tudunk mutatni, például a kombinált forrozás támogatása, mert a közúttal szemben csak úgy tudunk versenyképesek lenni, és a plusz 20 millió tonnát meg Európában ugye a megduplázás 2050-re csak úgy tudjuk elérni, hogyha a konténerforgalmat, vagy a félpótkocsi forgalmat azt lényegesen növeljük. Ehhez szükségünk van ugye támogatásra, másik oldalról pedig szükségünk van terminálokra is. Tehát én azt gondolom, hogyha ezeket el tudjuk érni, akkor közép, rövid, hosszú távon azért csak előre megyünk abba az irányba, hogyha vasúti infrastruktúra is épül, hogy tényleg 2050-re, ha nem is egy teljesen dekarbonizált világban fogunk élni, de eljutunk oda, hogy akár már ugye hibrid mozdonyainkkal is, akár a felsővezeték nélküli szakaszokon is tudunk közlekedni.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
300 gyereket ajándékoztak meg ezen az ünnepségen. Ez a szám, ez évről évre nő?
Nem, ebbe a moziba 300 gyerek fér be, és plusz egy pár kísérő, úgyhogy ide nem tudunk több gyereket hívni, avval már próbálkoztunk, hogy esetleg egy pár ül a lépcsőn, meg a szőnyegen, de azt a tűzrendészet nem engedi, úgyhogy jövőre is 300 gyerek lesz itt.
Egyébként ez a program, ez több gyereket érint?
Természetesen, mi nagyon sok gyereknek igyekszünk szebbé, gazdagabbá tenni a karácsonyát, úgyhogy például ezen a héten lesz még az Operaházba a Diótörő mesebalett, ami tulajdonképpen nekünk a legszebb ajándék, és nem annyira a gyerekeknek. A gyerekek csodálkoznak, és általában tátott szájjal végignézik a balettet, és mindig arra biztatjuk őket, hogy nyugodtan tapsoljanak, nyugodtan dobogjanak, és élvezik azt, hogy kakaó van, meg étel van, meg utána ajándék. És látni azt az 1000 gyereket, akit oda meg tudunk hívni, az egy csodálatos élmény, és akkor mi is átegedjük magunkat egy kicsit a diótörőn keresztül a karácsony varázsának, és minden évben az az utolsó rendezvényünk, kvázi az nekünk is egy kis ajándék.
És egyébként mióta rendezik ezt a mindenki karácsonyát?
31. éve.
Már a kezdetektől?
Igen, a kezdetektől ez volt. Volt olyan, hogy nem itt volt, hanem máshol volt, de a kezdetektől fogva ezt a rendezvényt minden évben megszervezzük, és a gyerekek meg nagyon örülnek neki.
Láttam, hogy most igencsak gazdagra sikeredett a Jézuska, ahogy ezt szokták mondani. Nagyon sok zsákot, sok támogató ajánlott fel. Mennyire könnyű, vagy nehéz, vagy bonyolult ennyiféle dolgot összegyűjteni egy-egy ilyen eseményre?
Hát maradjunk abban, hogy ezekben az elmúlt 2-3 évben azért többet kellett küzdenünk, mint normális körülmények között, hiszen Covid volt, hiszen van ez a szörnyű háború a szomszédban, és ezáltal sok cégnek, sok személynek rosszul megy, és többször kapunk most olyan választ, hogy pont most kérdezed, amikor mi is bajba vagyunk. Tehát ez azt jelenti, hogy csak több cégnek kell felhívni, több céget kell kérni, és vannak néhányan, akik meg már 30 éve, vagy még régebben velünk vannak, ilyen például az OTP, meg ilyen a metró, és a West End is tulajdonképpen, amint a létezik, azóta mellettünk van. Úgyhogy vannak ilyen nagyon régi, megbízható cégek, akik nagyon sokat segítenek, és aztán vannak olyanok, akik most újak, és hát őket megpróbáltuk rábeszélni, volt, akit sikerült, volt, akit nem.
Hogyan választják ki a gyerekeket, hogy ki kerülhet be ebbe a 300-be? Mert gondolom, hogy ha az alapelvet nézem, hogy a rászoruló gyerekeket szeretnék megsegíteni, akkor itt tömegeket lehetne hozni. A Puskás Ferenc stadiont is meg lehetne tölteni akár velük.
Egész biztos, hogy tudnánk több tízezer gyereket hívni. Mi erre a rendezvényre 300-at tudunk. Megpróbálunk rotációs rendszerbe minden évbe mást hívni. Általában sikerül, és jövőre meg nyilván más gyerekeket, más intézeteket fogunk hívni, de ugyanez vonatkozik az operaházra, meg más rendezvényeinkre is. Megvannak olyan dolgok, ahol az aktuális problémát tudomásul kell venni. Most van egy rendelet, ami alapján középületeket nem szabad rendesen fűteni. Tulajdonképpen ezen a héten lett volna a parlamenti gyerekkarácsony is, de hát a lépcsőházban ott olyan 16-17 fok van. Most oda meghívjuk a gyerekeket, és ott egy pár órán keresztül ülnek a hideg kőlépcsőn, még akkor is, hogyha kapnak egy párnát, egész biztos, hogy sok gyerek megfázott volna. Úgyhogy az most kimaradt, helyette csinálunk egy pár másik rendezvényt. Tehát mindig rugalmasnak kell lenni, és megpróbálni minél több gyereket meghívni, minél több gyereket megajándékozni. Szerencsére nem olyan régen volt, az is egy kicsit a karácsony felé csúszott. Már nekünk van 186 ösztöndíjas gyerekünk, azok nagyon szegény gyerekek, de nagyon jól tanuló gyerekek. Ők is ott sok ajándékot kaptak, és azt is egy kicsit úgy tekintettük, hogy ha már november végére csúszott, akkor az egy kicsit olyan karácsonyi rendezvény, de sok más rendezvényünk is van, részben a rendelőkön keresztül, részben a lovasterápián keresztül, de részben azon keresztül is, hogy járunk ki vidéki városokba, falvakba, ahol oktatjuk a gyerekeket, de azért, hogyha más nem, akkor oda passzoló ajándékokat viszünk, tehát például a szájhigiéniás felvilágosításnál bizony kapnak a gyerekek fogpasztát, fogkrémet, szájvizet, fogmosópoharat, de az informatikai oktatásnál, a Safer Internetnél, ott meg az informatikával kapcsolatban kapnak egy pár ajándékot. Így szerencsére nagyon sok gyereket el tudunk érni, de nem eleget.
Amikor elindultak, az a romániai forradalom időszaka volt, emlékeim szerint, amikor feltűnt az, hogy Romániában mennyi gyerek van elmondhatatlanul rossz helyzetben, és nagyon gyorsan kellett segíteni. Gondolom, hogy a határon túli területeket továbbra sem hanyagolják el. Például ezen a programon, meg a vasárnapi diótúra előadáson lesznek határon túli magyarok, vagy főleg ők lesznek?
Ezen a programon nem voltak, mert itt főleg Budapest és környékéről hívunk gyerekeket. Vasárnap természetesen lesznek, tehát az operaházba hívunk a környező országokból is gyerekeket. Általában a parlamenti karácsonyra is hívunk környező országokból gyerekeket, tehát hogy őket sose hanyagoljuk el. Ez spéci a budapestieknek szól, mert ez egy ilyen fajta rendezvény. Nekünk az nagyon fontos, hogy ne csak Magyarországon, hanem a környező országokban is segítsünk.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Az MVM csoport támogatásában átadták idén is a junior prima díjakat, és te is elnyertél egyet ezek közül orgona művészként méghozzá. Indítsunk talán a karriereddel, hiszen még nekem sem volt alkalmam orgona művésszel beszélgetni, de ha jól tudom, te sem így kezdted a zenei pályafutásodat, hanem zongorával, később lettél orgona művész. Mesélnél erről egy kicsit részletesebben?
Én elég korán elkezdtem zongorát tanulni. Az első magántanárom az azt hiszem, hogy ilyen 5-6 éves koromban már foglalkozott velem, de nagyon sokáig igazából nem készültem zenésznek, nekem nem zenészek a szüleim, attól függetlenül, hogy nagyon komoly zenerajongóak. Igazából én 14 éves koromtól léptem rá erre az útra, és akkor viszont az orgonával együtt, tehát hogyha úgy tetszik, akkor az zongora az egy elég hosszú ilyen 8-10 éves előtanulmány volt a hivatásos zenei pálya elindításához, és akkor viszont én párhuzamosan csináltam még mind a két szakot elég hosszasan 18 éves koromig, a zongorát és az orgonát is.
Vannak esetleg más olyan díjaid a junior prima díj előtt, amiket most kiemelnél, ami számodra a legfontosabbak voltak?
Hát talán számomra a legfontosabb az a tavalyi toulouse-i nemzetközi orgonaversenyen elért első díjam és közönségdíjam, amire hát nagyon büszke vagyok, mert ez egy nagyon-nagyon fontos verseny volt a számomra. Nagyon érdekes, mert először ezen a versenyen, hát ha úgy tetszik, passzív versenyzőként voltam jelen. Ugye az orgonistáknál nagyon sokszor kellenek úgynevezett asszisztensek, akik hát egyrészt lapoznak nekik, illetve a regisztrációváltásoknál, a hangszírváltásoknál kezelik az orgonakonzolt, mert ugye az orgonista, miközben játszik, nem tud ezzel foglalkozni. Főleg modern hangszereknél erre nincsen szükség, de a toulouse-i verseny az azért nagyon fontos, mert történelmi hangszereken zajlik. És amikor Párizsban tanultam, akkor az akkori tanárom kért meg, hogy legyek a segítségükre, és utazzak le Toulouse-ba ezen a versenyen asszisztálni a versenyzőknek, és hát nagyon-nagyon-nagyon tanulságos volt test közelből végigkövetni ezt a versenyt. És hát aztán persze kitűztem, hogy a következő alkalommal én is mindenképpen el szeretnék indulni 3 évvel később, és hát nagyon nagy örömömre sikerült elhozni az első díjat, amiben egyébként benne lehetett ez a 3 évvel ezelőtti tapasztalat.
És akkor most térjünk át kifejezetten a junior prima díjra. Azt hiszem olyan elismerés, amit senkinek nem kell bemutatni, hogy esetleg ebből fakadóan vannak-e olyan karrier céljaid, amitben megerősített, hogy jó úton haladsz, mit szeretnél elérni a jövőben, ilyen motivációt esetleg adott-e neked ez a díj?
Mindenféleképpen hát az a helyzet, hogy önmagában az a tény, hogy a magyar zenei élet színe java képviselteti magát a döntőbizottságban, és hát Kossuth díjas művészektől kezdve egy egészen rendkívüli szakmai társaság dönt a díjazottak személyéről. Ez már önmagában egy nagyon-nagyon fontos visszajelzés, és hát hatalmas nagy lehetőség, vagy hát lehetőségeknek a sorát biztosítja, úgy látom már eddig is a Junior Prima díj, amiben az a nagyon szerencsés, hogy én azt látom, hogy elég sok mindenben a díjazottom múlik, hogy ezeket hogy használja, például akár az ehhez hasonló interjú felületeket is. Én például nagyon-nagyon szeretem azt ebben, hogy végre egy árnyaltabb képet kaphatnak rólam az emberek, mert ugye ez nagyon sokszor művészek számára azért, hát mi főleg az orgonisták, akik ráadásul nagyon sokszor csak a karzaton vannak, egyszerűen nem tudnak úgy kapcsolatot teremteni a közönségükkel, és egy-egy ilyen interjú vagy megszólalási lehetőség az egy picit árnyalhatja azt, hogy mit is gondolunk a zenéről és az életről és minden másról.
Említetted is, meg láttam is, hogy azért már bőven van külföldi fellépésed, illetve szerepeltél már külföldön. Milyen terveid vannak a jövőben, hogy inkább Magyarországon képzeled el a pályafutásodat, vagy azért külföldi utak, vagy elsősorban külföldön milyen megoszlással, illetve vannak esetleg olyan helyszínek, ahol nagyon